És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart mikrofonjánál Kalmár András.
Szép délutánt kívánok! A Kulturpart mai adásában először dr. Balog Illéssel beszélgetünk a mozgás élettani hatásairól, majd Erdős Zsuzsa mutatja be Engem választ című könyvét. Hetényi Milán népdalénekes pályájáról mesél, Komári Gábor pedig bevallja, hogyan doppingol egy gyógyszerész, aki amatőr hosszú távfutó. A napokban fejeződött be Ötvös Péter zeneszerző mesterkurzusa, ő és Horváth Balázs avat be az új zenével foglalkozó nemzetközi csapat titkaiba. Ez itt a Kulturpart, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk.
Kulturpart.
Hölgyeim és uraim, egészségkultúráról lesz szó, hiszen közeledik a tavasz, és egyre többen gondolnak arra, hogy egy kicsit kellene mozogni, legalábbis hát egyre többen böngészik a sportboltok valós vagy virtuális kirakatait különböző klassz kiegészítőkért, hiszen tudjuk, hogy itt kezdődik minden, de hogy mi is tulajdonképpen a mozgásnak az értelme, azon túl, hogy attól jobban érezzük magunkat, meg jobban is nézzük ki, erről dr. Balog Illéssel fogok beszélgetni, aki az Istenhegyi Klinika endokrinológus nőgyógyásza. Üdvözlöm, doktor úr!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Na hát szokták mondani, hogy a mozgás az nagyon jó a stressz ellen, hiszen tudjuk, akkor kicsit úgy elterelődik a figyelmünk, másra gondolunk, magunkkal vagyunk elfoglalva, de hogyha én jól tudom, akkor ennek sokkal több oka van, mármint annak, hogy a mozgás segíti a stressz leküzdését, hiszen valahogy a mi biológiánk vagy a testünk is e szerint működik. Nem tudom, hogy jól tudom-e.
Igen. A stressz az utóbbi időkben nagy mértékben megváltozott az emancipációval, vagy a kultúránkkal, vagy a városodással, hiszen mindegyikünket nagy mértékben ér információszennyezés, fényszennyezés, hangszennyezés. Ezért a stresszhormon szintünk a nap során többször is megemelkedik magasabbra. Amikor a stresszhormon megemelkedik, akkor az pedig a vércukor ingadozást eredményez, hiszen a stressz esetében a szervezet felkészül arra, hogy valamilyen reakcióval próbálja ezt a dolgot feldolgozni. Ugyanakkor, ha éppen csak egy székben ülünk, és az interneten keresztül olvasunk valamit, amit a stressz szintünk megemelkedik, akkor nincsen mód arra, hogy ezt a szituációt, ezt valamilyen módon levezessük, ami egy normális stresszreakció lenne, hogy valamilyen módon elmozdulunk, arrébb megyünk, elugrunk, felmászunk, csinálunk valamit. Uh-huh. Ezért aztán mindannyian tulajdonképpen veszélyben vagyunk, abban az értelemben, hogy az elmúlt évszázadhoz képest hihetetlen mennyiségű stressz ér minket. És itt nem arra gondolok, hogy mondjuk a szomszéd bosszant minket, vagy a parkolót nem találtunk, mert az is, hanem az állandó apró stressz faktor az romboló hatású.
Uh-huh. De doktor, ez nem úgy van, hogy valahogy az embernek az immunrendszere az alkalmazkodott ehhez? Tehát nyilván állandóan stimulálva vagyunk, zizegnek a kütyük, dudálnak az autók, ahogy ön is mondta, de hogy az emberbe kialakul egyfajta ilyen védettség, hogy egy ponton túl nem vesz erről tudomást, vagy a szervezetünk nem alkalmazkodik ennyire gyorsan?
Hát nem tud nem tudomást venni, mert arról az lehet, hogy mondjuk a reklámokról nem veszünk tudomást, tehát ki tudunk ilyesmit kapcsolni, ha erre gondol, de azt nem tudjuk kikapcsolni, hogy nem akkor kell fel, amikor ébred, hanem az óra csörög, nem akkor fekszik le, amikor az este beáll, hanem még tévézik, vagy barátokkal találkozik, nem akkor táplálkozik, amikor éhes, hanem amikor van ideje, kicsit össze-vissza. Ezek a szituációk, ezek mind kockázati tényezők. És ebből bizony betegség alakulhat ki, tehát a sportolással a stressz szintet le tudjuk vezetni. Persze a sportolás az ugye ilyenkor mindenféleképpen azt a felesleges cukrot, illetve stresszhormont azt felhasználja, hogyha ez egy ilyen intenzív sportolás, de van, akinek a hobbi tevékenysége is ugyanezt el tudja érni, tehát nem feltétlenül csak a sportolás az egyedüli üdvözítő, hanem akinek van hobbija, azzal is jól le tudja vezetni a napi stresszt, illetve kikapcsolni magából. Például, ha egy horgolás vagy sakkozás, tehát hogy egészen sportot távoli hobbikat mondjak.
Aha, tehát akkor ez úgy néz ki, hogy a stressztől megnő a vércukorszintünk, és ezt tudjuk legyőzni, vagy leküzdeni más jellegű tevékenységgel, hogyha most nagyon egyszerűen
levezetni. Igen, tehát talán így levezetni a stresszt.
Aha. Igen, ez érdekes, hogy mondta, hogy horgolás, vagy barkácsolás, vagy minimális mozgással összefüggő tevékenység, de azért mégis azt szokták mondani, hogy van egy bizonyos mozgás mennyiség, amit ajánlatos hetente, vagy naponta teljesítenünk. Ez is összefüggésben van a vércukor szinttel?
Egyértelmű az összefüggés, hiszen azt tudjuk, hogy azoknak a cukorbetegeknek, akik inzulinra szorulnak, és ugyanazzal a táplálkozással egy aktívabb napot iktatnak be, kevesebb inzulinra van szükségük, tehát az összefüggés elég egyértelmű.
Uh-huh. Világos. Beszélgettünk ugye a civilizációs bántalmakról, betegségekről, és tulajdonképpen akik rendszeresen mozognak, azok is valamilyen formában mesterségesen iktatják ezt be, hiszen nincs szükségünk arra, hogy ugye, hát hétköznapiasan mondjam, a mamut elől meneküljünk, tehát hogy valahogy elmegyünk edzőterembe, vagy különböző futópadokon futunk, és annak is nagyon megszabjuk az idejét, ugyanakkor azok se teljesen stresszmentesek, hiszen nagyon sokan közben is csinálnak valamit, üzeneteket váltanak a telefonon, esetleg laptopon keresztül, tehát az is valahogy így a mindennapokban nagyon gyakran belesimul.
Hát igen, itt is van egy ellentmondás, hogy az is egy stresszel jár, hogy parkolót keresünk az edzőterem előtt, meg időre megyünk, aztán rohannunk kell tovább. Tehát ez is egyfajta stresszel jár, de maga a sportolás az annyira előnyös, hogy ezt a plusz stresszt, ezt meg se érezzük. Az ott teljes mértékben levezetésre kerül, meg az egész napi feszültség is. Az izmok elfáradnak, teljesen más lesz a biológiája a szervezetnek, sokkal jobban alszik aznap, hogyha mozgást iktat be. Itt a mozgás az nem azt jelenti, hogy extrém sportokat kell, vagy extrém teljesítményt kell elérni, hanem minden nap legyen meg egy ilyen kardiotípusú, vagy önsúlyos, súlyemeléses mozgás, az bőven elegendő ahhoz, hogy megőrizzük az egészségünket.
Uh-huh. Fontos az, hogy mit mozgatunk meg? Tehát nyilván, hogy egy futás, kocogás, séta az úgy nagyjából mindenünket átmozgatja, de ahogy ön mondta, hogyha súlyzózok, vagy saját súlyt emelek, akkor nyilván ez bizonyos izomcsoportokra vonatkozik. Ez mennyire számít?
Ugye a személyi edzőknek megvan az a tudásuk, hogy a szálkásításhoz optimális mozgásokat, teljesítményt előírják arra jelentkezőknek, de biológiai szempontból ez nem fontos. Itt inkább az a fontos, hogy a szívfrekvencia megemelkedjen, tartósan emelkedett legyen, és ez már a sportolásnak egyfajta mérőszáma. Tehát ez a kardiotípusú edzés, az már abból a szempontból, hogy az egészséget megőrizzük, abból a szempontból elegendő. Nem is véletlenül találták ezt ki, ezt a kardiotípusú edzést. Ez egyébként nem arra való, hogy valaki extrém sportokat, extrém teljesítményt, bajnoki szinteket érjen el, hanem arra való, hogy az egészségét megőrizze.
Világos. Hadd kérdezem most, mint nőgyógyászt, hogy mi a helyzet terhesség előtt, alatt, után? Nyilván után ez egy közismert probléma a kismamák számára, valahogy próbálják visszanyerni az eredeti alakjukat. Terhesség alatt is, hát van, akinél ajánlják, van, akinél nem, azért óvatosan szoktak ezzel bánni. Illetve nem tudom, hogy maga a mozgás, az mennyire segítheti elő azt, hogy valaki teherbe essen.
Hát nagy mértékben.
Uh-huh.
Nagy mértékben. Ugye már a terhesség előtt gyakorlatilag szükség van arra, hogy a szervezetet a optimális körülmények közé állítsuk be a működését illetően. Ezt megfelelő diétával, életmóddal, dohányzás mellőzéssel, alkohol kiiktatásával, testsúlykontrollal lehet elérni. Tehát tulajdonképpen a terhességre fel lehet készülni. És hogyha valaki úgy megy a terhességbe bele, hogy minden rendben van az ő szervezetét illetően, akkor az egy várhatóan szövődménymentes terhesség lesz egy sima szüléssel, amit követően a szoptatási időszakban sem várható extrém probléma. A terhesség alatt ilyen esetben, amikor egészséges a szervezet, akkor a mozgásnak nincsen akadálya. Nyilvánvalóan nem a terhesség alatt kell rekordokat dönteni, és az addig
nyomni, igen.
Igen. De a mozgásnak semmilyen akadálya nincsen, sőt, hát hogy versenysportolóknál fordul elő gyakran, hogy fel sem tűnik a teljesítményében az, hogy kis terhes. Tehát kis terhes korban, ha nincsen panasza, akkor nincsen eltiltva semmitől a női szervezet. Amikor már a magzat mérete akkora, hogy annak a tehetetlenségével számolni kell, akkor a nagy erőfeszítést igénylő sportokat mellőzni javasolt.
Világos. Jó, akkor általánosságban azt mondhatjuk, hogy nyilván ez mindenkinek segít. Mi a helyzet az idősekkel? Ugye ez egy nagyon problematikus kor meg terület, nyilván sok szempontból, hiszen jelentkeznek különböző szervi problémák, nagyon sokaknak problémát jelent a mozgás, és az, hogy emellett még bármilyen fajta tornát vagy testmozgást végezzenek, az általában nem fér bele. Ugyanakkor nagyon sokan mondják, hogy még akkor is, hogyha valaki csak nagyon keveset tud mozogni, akkor is tegye meg, és valami fajta tornát végezzen.
Igen, ugye az idős szervezet, tehát hogyha valaki úgy képzeli az életét, hogy a nyugdíj korhatárig semmivel sem foglalkozott, és majd nyugdíjasként fog csinálni mindent, amit addig a
vakatisztára... Persze, mert addig nem ért rá, és akkor majd most fogok, igen, de sokan vannak így, persze.
Az egy óvatosságot igényel, tehát nem kell olyan vehemenciával nekilátni a mozgásnak, a sportolásnak, mint hogyha 20 éves lenne, mert ebből csak probléma lesz, akár ízületi, akár a csontoknak a törési képességét, illetően más az élettani szituáció. És ilyenkor óvatosság indokolt. Na most a sportokban van olyan sport, ami nem terheli oly mértékben az ízületeket vagy a szervezetet, és a fokozatosság is bevethető. Ez például az úszás vagy a vízi sportok, amikor nem terhelődik az ízület, ugyanakkor az izomzatot lehet átmozgatni, akkor meglátja, hogy milyen teljesítményekre képes, hogy bírja a szíve, a tüdeje, és ahhoz igazíthatóan majd a száraz sportokat is lehet igénybe venni. De nem az a megoldás, hogy amikor elértük ezt a kort és ráérünk, akkor aztán most mindent bele.
Jó, itt a tavasz, úgyhogy mindenki, aki eddig nem tette, az most aztán tényleg a friss levegőn is mozoghat, nem csak bent az edzőtermekben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta ezeket, doktor úr. Balogh Illéssel, endokrinológus nőgyógyászral, az Istenhegyi Klinika orvosával beszélgettem. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt.
Nagyon köszönöm én is a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, azt szokták mondani a reklám szakemberek, hogy a siker titka az a gyerekben és a kutyában van. Most egy kicsit idősebb gyerekekről lesz szó Erdő Zsuzsa könyvében, aki itt is van a vonalban. Üdvözlöm, Zsuzsa!
Jó napot!
Nem akartam rögtön azzal kezdeni, hogy nyilván ön is a sikert akarta így megfogni, de az kétségtelen, hogy kutyákkal, gyerekekkel, fiatalokkal, fiatal szerelmesekkel azért biztos, hogy lehet sikereket elérni, hiszen az embereket mindig foglalkoztatják ezek a témák, mármint a szerelem, és a kutyákat meg azt gondolom, hogy a többség szereti. De azért egy kicsit bonyolultabb itt a történet, hiszen egy fiúról van szó, aki azért nem túl boldog a saját bőrében, sokan vannak ezzel így a tizenévesek, pláne a 18 évesek. Ő Milán, és egy állatmenhelyen dolgozik.
Így az iskola mellett, igen, nyári szünetbe kezdte el, hogy ne unja kockásra a fejét. Ugye amúgy is imádja a kutyákat, az állatokat, és ezért próbált valami olyan munkát vállalni, ami ehhez kapcsolódik, és így találta meg ezt a menhelyet, ahol végül is elkezdett ezen a nyáron dolgozni. És aztán szeptembertől, nyilván az iskola miatt csökkentett munkaidőbe, de szeptembertől is bejárt a menhelyre egy héten kétszer-háromszor, igen.
Világos, és akkor jönnek a lányok az ő életében.
Így van, úgy egészen az elején megjelenik az életébe egy olyan lány, akire az életben nem számított volna, hogy bejöhet neki, egy oppan csinos, dekoratív, tehát az a fajta lány, aki után 10-ből 9 fiú megfordul, és ez a lány konkrétan, mint később kiderül, elhatározza, hogy ő megszerzi magának ezt a magányos farkas, maguk között csak magányos farkasnak becézett srácot, aki egyébként, miután nagyon-nagyon nem foglalkozik azzal, hogy ő hogy néz ki a külsejével, mit tudom, gyakorlatilag nincs tisztában azzal, hogy ő egy kifejezetten vonzó srác. Ezt úgy később derül ki számára ennek a lánynak az elejtett mondataiból, szavaiból.
Hát igen, ez a téma azért nem áll öntől távol, hiszen nagyon sok kamaszoknak szóló könyvet írt, mondjuk el a kiadót a menükönyveknél jelent meg, illetve a menükönyvek sorozatban.
Meg, így van, így van.
Honnan jött az inspiráció? Azt gondolom, hogy hát ön se kamasz már, ezt azért úgy lehet sejteni. Ugyanakkor nyilván a problémák azok örökérvényűek, és valahogy azt látjuk ezen a, hát nem is tudom milyen betűvel kell illetni, XYZ generáción, hogy valahogy ők se találják meg könnyebben a boldogságot, mint ahogy annak idején mi.
Hát egyrészt az, hogy egyáltalán fiú legyen a főszereplő, az egyébként az előző könyvemből jött, amikor is azt mondta a szerkesztőm, hogy annyira tetszett neki az előző regénybe a két fiú karakter, hogy most próbáljak meg nem lány főszereplőt, nem lány narrátorral írni, hanem egy fiúval, így született meg Milánnak az alakja. Ez az egyik. A másik pedig, hogy megmondom őszintén, hogy próbáltam egy picit rendhagyó folyamatot belevinni ebbe a regénybe. Ugye a legtöbb romantikus regényben mi van? Van két ember, aki vonzódik egymáshoz, és akkor millió buktatókon, csavaron, stb. Keresztül a regény végére megtalálják egymást. Na most én ezt most szándékosan megmondom, őszintén megfordítottam, és anélkül, hogy megpróbálnám elszpoilerezni a regényt, de itt az első, azt kell mondjam, két fejezetbe. Ez a két fiatal valójában összejön azért, mert a lány így akarja, a fiú meg sodródik az eseményekkel. Hogy aztán ebből mi következik majd a regény végére? Meg ugye, ha elolvasta a fülszöveget, akkor tudja, hogy aztán betoppan még egy lány, csak azért, hogy egy kicsit megbonyolítsuk a történetet. Tehát mondhatni, hogy az egyik lány szereplő vonatkozásában én azt kell mondjam, hogy a romantikus végénél kezdtem a történetet.
Világos. Ugye itt a Milán 18 éves, a lányok is azt hiszem hasonló korúak, ugye? 16-17, jól emlékszem én?
Hát igen, olyan 16. Hát a Dia, tehát ez a lány, akivel összejön, ő miután osztálytársa, tehát ők gyakorlatilag egyidősek, a másik lány egy évvel körülbelül fiatalabb, így van.
Igen, de hogy nekem az a tapasztalatom, hogy általában, hogy szokták, felfele olvassunk? Van ilyen kifejezés, hogy szokták mondani, hogy felfele barátkozik valaki, tehát hogy életkorban azt gondolom, hogy ez a 15-16 éveseket foghatja meg leginkább kevésbé azt a korosztályt, aki a főszereplője a regénynek, vagy tévedek?
Hát ez így van, igen, én is tapasztalom ezt, viszont pont azért, amik Milánnal történnek, én is elgondolkodtam egyébként már eleve azon, hogy fiatalabbra alkotom meg Milánt, de az az igazság, hogy azok a dolgok, amik megtörténnek vele, én jobbnak láttam egy picit idősebbnek. Tehát így lett valójában az, hogy 17 és fél 18 éves, ugye az egész regény ősszel kezdődik szeptemberbe, és többször le van írva, hogy januárban lesz nagykorú, tehát 18 éves.
Világos, ezt most azért is kérdeztem, hogy kiknek ajánlhatjuk, tehát hogy azok a szülők, akik esetleg hallgatják.
Hát őszintén szóval, mivel semmi olyasmi nincs benne, ami miatt akár egy 12 éves ne olvashatná, én azt mondom, hogy ez 12 éves kortól szerintem bátran lehet ajánlani. A mai 12 évesek, én azt gondolom, és ahogy látom, sokkal érettebbek, mint régebben. Meg konkrétan tudom is, hogy a korábbi regényeimet is már ez a korosztály olvassa. Tehát innentől én azt mondom, hogy 12 éves kortól 90-ig bárki. Mert konkrétan azt is tudom, hogy vannak nekem saját ismerőseim, akik már vígan, mit tudom, évek óta nyugdíjasok, valaki pont múltkor írta, azt mondja, Zsuzsi, vénségemre tini regényeket olvasok.
Igen, hát ezt nem mondhatjuk el fordítva, hogy a tinik nagymama regényeket olvasnak, de hát mindegy, majd egyszer az az idő is eljön. Zsuzsa, tudom, hogy volt egy pályázat, ami már lezárult, de ehhez a regényhez kapcsolódott, és kutyás történeteket vártak. Nagyon igen, széles igen. Volt a spektrum, 18-35 éves pályázók igen. Jelentkezhettek erre. Nem tudom, sikerült már megnézni?
Én elolvastam az összeset. Hát nagyon-nagyon érdekes volt olvasni, én még sose csináltam ilyen zsűrizést. Voltak nagyon romantikusak, voltak nagyon aranyosak, de például megmondom magának, hogy én nagyon nem szeretem a fantazi történeteket, a fantazi regényeket, de volt közöttük egy novella, annyira szenzációsan volt megírva, egy kifejezetten fantasy novella volt, hogy hát lehet, hogy revidiálni fogom a véleményemet, mert roppantul élveztem olvasni. Azt kell mondjam, hogy überelte az összes többi zseniális.
Hú, Zsuzsa, és akkor lehet, hogy majd ön is a következő munkái egyike egy fantasy lesz, nem?
Nem, azért odáig még nem mentem.
Jó, hát sose lehet tudni. Zsuzsanna, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, elmondta ezeket. Azt gondolom, hogy kedvet csináltunk a regényhez, mind a fiataloknak, mind a nagymamáknak, mind a kutyásoknak, mind a cicásoknak. Mindenképpen érdemes ezt elolvasni, meg manapság azt pontosan tudjuk, hogy mennyire nehéz a gyerekeket olvasásra bírni, és én azt gondolom ezt a könyvet ismerve, hogy ez egy jó út lehet, vagy jó kapu lehet, nem az egészen kezdőknek, de azok, akik azért már túl vannak egy-egy vékonyabb regényen, vagy novellás köteten.
Hát nézze, én nekem a fő célom mindig, mikor írok, az, hogy olvasmányos legyen. Tehát az, aki olvassa, az akarja elolvasni a következő oldalt, a következő fejezetet, tehát az a tipikus, olyat szeretnék mindig írni, amire azt mondják, hogy leterhetetlen. Hát remélem, hogy ez is így sikerült, és ha még van egy percünk, vagy egy fél percünk, egy dolgot el szeretnék mondani. A könyv megjelenése kapcsán a kiadó kitalálta, és meg is valósítottuk most pénteken, múlt hét pénteken, hogy elmentünk a Szentendrei Árvácska menhelyre, egy kutya menhelyre, miután a regény ugye egy nagy része egy menhelyen játszódik, vittünk nekik adományokat, és ott tulajdonképpen bemutattuk nekik ezt a könyvet, megsétáltattuk a kutyákat, megsimogattuk a cicákat, tényleg egy varázslatosan csodálatos délelőtöt töltöttünk ott. A kiadó munkatársai voltak ott, más szerzők velem együtt, és ami a lényeg, és én azt gondolom, ez egy picit reklám talán, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó reklám. Tudnék, én felajánlottam az Árvácska menhelynek az egyéves szerzői jogdíjat. És ezt azért mondtam el, elmondom most el, mert én azt gondolom, hogy ez minél több emberhez jut el az információ, és aki egy picit is szívén viseli ezeknek az elhagyatott állatoknak a sorsát, akkor talán pont emiatt megveszi majd ezt a könyvet. Mert minél többen veszik meg, annál több fog jutni ennek a menhelynek.
Hát Zsuzsa, ezt gratulálok a felajánláshoz, és azt gondolom, hogy példaértékű. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hát akkor mindenkinek szívből ajánljuk Erdő Zsuzsanna Engem Választ című könyvét, nem csak azért, mert nagyon jó könyv, hanem azért is, mert ezzel a menhelyen lévő kutyákat és cicákat támogatják, mármint a megvásárlásával. Én köszönöm szépen még egyszer.
Így van. Én köszönöm az interjút és a lehetőséget.
Minden jót, szép napot.
Magának is, viszont hallásra.